Tehát előadásomban kapitalizmus apológiája és kritikája Gorove István Nyugat című útleírásában címet viseli. Gorove István politikus és író, a kiegyezés után ipar- és kereskedelemügyi miniszter, majd a Szabadelvi párt elnöke, 1842-1843-ban tett nyugat-európai utazásáról Nyugat utazás külföldön című, 1844-ben két kötetben kiadott irodalmi értékű útirajzában számolt be. Előadásomban a Gorove hollandiai és főként az angliai tartózkodását elbeszélő részekre fókuszálva kísérletet teszek a kapitalista gazdasági és társadalmi viszonyokra vonatkozó narratív reflexiók ambivalenciájának bemutatására, valamint irodalom és eszmetörténeti kontextualizálására. A hollandiai tartózkodás leírásáról szóló részekből csak egy epizódot emelnék ki. Amszterdami látogatása kapcsán Gorove a holland pénztőke befektetői nézőpontjából vizsgálja a tőkehiányos Magyarország helyzetét. Műve első kötetének 70. fejezetében, mely a hollandi tőkepénzek s magyar kölcsön címet viseli, Gorove leírja, hogy fölkeresett egy holland bankházat, és arról érdeklődött, hogy milyen feltételekkel adnának hitelt a magyar ipar fejlesztésére és a folyószabályozásokra. A holland bankár a befektetés kockázatos voltára utalt, az államkölcsönnel kapcsolatos újabb kérdésre, viszont kellő garanciák esetén státuszkölcsönre akármikor, akármennyit volt a válasza. Gorove ezután Magyarország elmaradottságára utalva, a pénzügyi rendszer modernizációjának szükségességét hangsúlyozva a következő megállapítást tette. Vagy változik financiális rendszerünk patriarchális sarkaiból, vagy elmaradunk, hogy Isten sem segíten többé rajtunk. Ezután a szabadkereskedelem kölcsönös előnyei már az angliai részből. Továbbiakban Gorove angliai tartózkodásának leírásából az ottani kapitalista viszonyokkal és ezek ideológiai hátterével kapcsolatos reflexiókat emelem ki. A második kötet 5. fejezetében egy boltoni választási gyűlésről ír, ahová a magyar viszonyokat jól ismerő, magyar irodalmat angolra fordító Sir John Bowring, a kerület képviselője hívta meg őt és utitársát Tóth Lőrincet, a későbbi jeles írót, jogtudóst, akadémikust és országgyűlési képviselőt. Bowring a szabadkereskedelemben látta a nép megélhetését veszélyeztető magas gabonaárak problémájának megoldását, és Magyarországot hozta fel példának, hogy ez milyen kölcsönös előnyökkel fog járni az abban résztvevő országok számára, mivel export lehetőség hiányában hazánkban pont a gabona olcsósága okozta a problémát. Gorove ez a következő reflexiót fűzte hozzá. Azonban ne kérjétek véleményemet a tárgyban. A porban játszó gyermek is tudja már, hogy vagy elszegényedünk, s koldusai leszünk a világnak, vagy fogyasztás, kivitelt kell termékeinknek szereznünk. Sokat gondolkoztam én Bowring szavai felett, mennyiben azok honunkat érintik. Miként lehetne tehát, hogy gabonánk megjelenhessen az angol piacon, és javára a nagy népességnek lenyomja az ártot, felemeljen állunk. Azonban megállapodtam e tételnél, hogy a kereskedés csak kölcsönös lehet, csak venni és adni, nem kételkedem, hogy érdekeink szerint szabályzott kereskedési szerződést Anglia, angolhonnal sok jó tejteményt hozna reánk, de a kereskedés a vámviszonyok körül forog mind a két részben, a magyarén úgy, mint az angolén, például a gabonatörvénynél az angolnál, a műkészítmények behozatalánál mi nálunk. Ezután az angol népnyomor könyvben megnyilvánuló reprezentációra térek át. Könyvében Gorove részletesen foglalkozik a kapitalizmus legszembetűnőbb árnyoldalával, az angol népnyomorával, mely probléma bemutatásának három fejezetét is szentel, ezek a 6-tól a 8-ig terjednek. Anglia nagyságának zálogát az ipari kapitalizmusban látja, de érzékenynek mutatkozik a tőkések és a munkások életkörülményeiben megmutatkozó éles kontraszt iránt is. Idézem, ha egy dolgozó nép kimenekül műhelyéből, hol a zaj idegeit, a bűz gyomrát rontá, utcákra jut, hol köd, borong és füst, mely tüdejét emészti meg. A gyárnok elhagyja gyárát, és megy a szabadba, a vidékre, de kéménye füstöl, és ezt munkásra kénytelen beszívni. A szőnyeges szobáiba, ez penészes üregébe, az kertjébe, ez szennyes utcáira tér. Idézet vége. Saját tapasztalatai alapján megerősíti az angol munkásság helyzetével kapcsolatban olvasható beszámoló hitelességét. Gorove számára nyilvánvaló ellentét feszül Anglia politikai, gazdasági és kulturális nagysága és a munkásosztály nyomora között. Idézem, angolhonnak birtokában sok az értelem, sok a kincs, sok az erő, sok a szabadság, nagy tényezők a javításnál, de mindez a népnyomornál megtompul erejét veszti, idézett vége. Gorove fejtegetései és problémaérzékenysége annyival inkább figyelemre méltó, hogy a téma legnagyobb hatású feldolgozása Friedrich Engels, a munkásosztály helyzete Angliában című munkája, és a Gorove műve után egy évvel 1845-ben jelent meg, tehát Goroveira nem lehetett hatással. Ezután Gorovének a kapitalizmus árnyoldalival kapcsolatos megoldási javaslatokról szóló fejtegetéseit térek át. Gorove Marxel és Engelszel ellentétben összetettebbnek látja a problémát, és nem gondolja, hogy létezne egyszerű megoldás. Idézem, mélyen fekszik a baj, barátim, igen mélyen, és ezért nehezen is orvosolható. Idézet vége. Figyelemre méltó módon a számok nyelvén a statisztika eszközeivel közelíti meg a problémát. McCulloch Commercial Dictionary című munkájának vonatkozó szócikkében olvasható adatokból kiindulva, a pamutiparban 1262 gyár biztosította közvetlenül vagy közvetve 1,5 millió ember megélhetését. Gorove ezzel kapcsolatban a tulajdonviszonyok igazságtalanságaira mutat rá, idézem, én éppen a számok összeállításával következtetem a kiáltó ínséget. Vegyünk 1262 gyárnokot, noha igen sokszor ugyanazon tulajdonosnak több gyára is van, és a 1,5 millióból 1250 munkás jut egy gyárnok számára, röviden ez a nemzeti vagyon legrosszabb, legkiáltóbb felosztása. Eddig az idézet. A többi iparágat is számba véve, az eredmény egy gyár 949 ember, azaz 949 ember sorsa felett határoz egy ember, és kérdem, miben különböz ez a feudális állapottól? Ott egy földes úr ennyi is ennyi jobbágy a sorsát intézi, itt egy gyárnok ennyi is ennyi bérmunkásért. Ott a kastély és palota úra munkára hajtja a jobbágyát, és termékeit hetedeli, tizedeli, itt a gyár ura hétvégén néhány forintot oszt ki a százak közt, a föld jobbágya az Isten kékege alatt a természet ölén százféleképp munkálkodik, és verejtékét leszárítja az eszele, pihenést út neki a fa árnya, örömet az erdő zengése, a rét viránya, egészséget, épséget a tiszta lég. Itt a gyár dolgosa életét egy kád, egy katlan, egy szövőszék, egy orsó mellett tölti el. Zenéje az orsók tompa moraja, illatja a gyapjús pamut bűze, a festék gőze, pihenése a száraz ágy. Nem mondom ezt azért, mint a hűbéri viszont kímélni akarnám, ennek enyészni kell, hol még létez, de midőn pár vonalba húztam a két állapotot, úgy találtam, hogy a dolgozó nép sorsa keményebb, s vagy nehezebben javítható, mint sorsa a parasztnak nálunk, vagy akárhol. Ez az idézet vége, és ez a második kötet 34. oldalán található. Gorove véleménye szerint a politika nem képes megoldani a munkásosztályon, ezért számba veszi a probléma megoldására született elméleti javaslatokat. Először Adam Smith szabadverseny jótékony hatásaival kapcsolatos nézeteinek korlátjára hívja fel a figyelmet. Idézem, a teóriának eredménye nagyszerűen hasznos is, de nem jótékony egyaránt a népre. A szabadverseny munkafelosztásnak, kereskedési szabadságnak eredményei felemeltek egyeseket, lenyomtak ezreket. Nem így volt ez elméletben kiszámítva, nem így fogamzott ez a félisteni agyban. Idézet vége. A következő név szerint említett gondolkodó Thomas Malthus, aki szerint a probléma oka a szegény néprétegek szaporodása, amit szerinte korlátozni kell. Gorove ezt embertelennek és természetellenesnek tartja, mely nem bizonyult megvalósíthatónak a gyakorlatban. Gorove ezután Jean-Charles Léonard de Sismondi, svájci történész és közgazdász megoldási javaslatait ismerteti. A középkori céhes ipar viszonyait idealizáló Sismondi a megoldást a kapitalizmus árnyoldalaira az ipari fejlődés korlátozásában látta, és a nagy tőke nagyobb mértékű megadóztatását javasolta, azonban javaslatai saját bevallása szerint is csak tüneti kezelésre alkalmasak, így Gorove nem is foglalkozott dehatóban az elméletével. Gorove az általa ismert összes megoldási javaslat közül a francia közgazdás, szociológus és újságíró Antoine Eugène Bure nézeteivel értette leginkább egyet. Bure elvetette a laissez-faire elvet mind a politikában, mind a gazdaságban, melyet a gyakorlatban az anarchiával azonosított, ahol pusztán az erősebb joga érvényesül. Szerinte az ipar szabályozása a tőke és a munkaerő érdekeinek egyeztetésén kell alapuljon. Minden iparág számára külön egyeztető tanács felállítását javasolta, mely egyenlő számú gyárosból és munkásból állna, vitás kérdések esetén pedig békebírók döntenének, akik a tanács által választott ülnökökkel közösen vezetik a jegyzőkönyveket, amelyeket tovább küldenek az összes iparág küldötteiből álló nemzeti szintű nagy tanács számára. Ez utóbbi figyelni az ipari viszonyokban nemzetközi szinten bekövetkező változásokat, és az adott országban természetes iparágak fejlesztését mozdítaná elő adókkal és vámokkal. Bűré ezen felül az oldalági örökösödés eltörlését is javasolta, mely javak így az államra szállnának vissza, és ez jelentős mértékű adócsökkentést tenne lehetővé. Ezzel együtt progresszív adókulcs bevetetését is indítványozta, mert véleménye szerint a szegényektől arányosan sokkal többet vesznek el a fogyasztási adók a jövedelmükhöz képest. Gorove szerint Bűré nézetei a legradikálisabbak azok közül, amelyek megvalósíthatók lehetnek a fennálló társadalmi rend, vagyis a kapitalizmus gyökeres megváltoztatása nélkül. Tudatában van annak, hogy ezeknél radikálisabb nézetek is léteznek, idézem. Vannak még más javaslatok is, melyek azonban az emberi társaságnak egész más szerkezetét feltételezik, és ezek a szocializmus és kommunizmus tanai, a ma merész társadalmi reformok, melyek éles, gyöngébb árnyalatokban már sokfelé jelentkeznek, de melyekről máshol szólandók. Idézet vége. Erre a vizsgált útleírás keretei között nem került sor, de a téma a későbbiekben is foglalkoztatta Gorovét, aki egy későbbi írásában a kommunizmus fennálló intézményeket eltörlő radikális egyenlősítő törekvéseivel szemben a valamennyi társadalmi rétegre kiterjedő választójogon alapuló polgári szabadság eszméjét nevezte meg megoldásként a kapitalista gazdasági modellel járó kivívó egyenlőtlenség enyhítésére. Ez a képviseletről című 1846-as írásra egyébként. Ezután az angol nagyszerűség a kapitalizmus apológiája kérdés következik. Könyve 21. fejezetében, mely az angol nagyszerűség címet viseli, Gorove a korábbi fejezetekben rendre előkerülő társadalmi problémák ellenére részletesen méltatja Anglia nagyságát, és elismeréssel adózik világbirodalmat létrehozó gazdasági, katonai és politikai teljesítményének. Statisztikai adatokkal alátámasztva teszi szemléltessé a brit birodalom nagyságát és gazdasági erejét. Idézem, és azt hiszem, nem kell le bővebb fejtegetése az angol nagyságnak. De kik azt mondanák, sokféle az üveg, melyen nézni szoktunk, és én meg lehet azon néztem, melynek neve ifjú üveg, a képzelet üvege, tehát kezembe veszem 124 lapos a kis angol statisztikámat, mert csupa szám, és ezen számokból kiírok néhányat, hogy a hitetlenek lássák, s higgyenek. Idézet vége. Ezen idézetek alapján megállapíthatjuk, hogy Gorove István a más sportás utazókhoz hasonlóan nagy hatást gyakorolt az Angliában megtapasztalt kapitalista gazdasági modell, melyet az elkerülhetetlen modernizáció mintájának tekintett, azonban sikeresen elkerülte a kritikátlan idealizálás csapdáját is. Anglia nagyságát nem csupán a szabadversenyes kapitalizmuson alapuló gazdasági modellnek tulajdonította, hanem az államberendezkedési modell sajátosságait és a geopolitikai tényezőket is figyelembe vette, és nem feledkezett meg a munkásosztály helyzetéről se, mert Anglia legsúlyosabb problémájaként mutatott be munkájában. Ezután egy irodalmi párhuzamra térek ki, ez pedig Szemere Bertalannak a Utazás külföldön című munkája. Gorovével szemben az 1837-ben Angliában járt Szemere, 1840-ben megjelent munkájában az ipari kapitalizmus erényeit emeli ki, dicséri a gyárak termelékenységét, a nép javuló életkörülményeiről ír, a gyári munkás helyzetéről pedig szinte semmit, és szerinte a nyomor csak a koldusokra terjed ki. Szemeri nézőpontja az angol viszonyokkal kapcsolatban eleve apologetikus, és Gorove művével szemben erősen szubjektív, gyakran sztereotipikus véleményeket fogalmaz meg. A szubjektivitás Gorovétól se teljesen idegen, de nála ezek egyértelműen elkülönülnek a gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok objektivitásra törekvő, többször forrásokkal is alátámasztott bemutatásától. Mindez leginkább eltérő személyiségükre, és részben különböző érdeklődési körükre vezethető vissza. Gorove egyébként ismerte Szemere munkáját, melyre könyvében utalt is, amikor a börtönviszonyok tanulmányozása kapcsán arra utalt, hogy az általa is felkeresett Cold Bathfield-i börtön felügyeleti rendszerében milyen változások történtek Szemere ott járta óta, akit ötvös mellett a kérdés szakértőinek tekintett. Ezután rátérek az összegzésre. A Gorove angliai tartózkodását bemutató fejezetekben részletes vizsgálat tárgya a kapitalizmus akkori mintaországának, Nagy-Britanniának gazdasága, társadalmi és politikai berendezkedése. Elkötelezett liberális, a haladás híve, azonban a fejlett nyugat árnyoldalait is észreveszi, és felhívja a figyelmet a mintakövető modernizáció során elkerülendő hibákról. És ezeket a közjó szempontjából vizsgálja. Észreveszi az angol munkások nyomorát, melyet a magyar paraszt életkörülményeivel összehasonlítva egy súlyos problémának tekint. Az igazságszereteten és általános emberi együttérzésen túl Gorova ezt azzal indokolja, hogy ilyen részletesen foglalkozik a munkásosztály helyzetének problémájával, de az ipari fejlődés Magyarországot is szükségszerűen el fogja érni, és ezért tanuljunk mások hibájából. Idézem, s tudnunk kell azt is, miként alakul az emberi szellem iránya ez állapot nézőpontjánál, hogy lássuk, merre fog majd indulni a közeljövőben, mert hiszen ebben saját jövendőnk is fekszik, s ha bár egy egész szellemperióddal később járunk is, mint más nemzetek, de a kor irányainak hatásán kívül nem vagyunk, és az eszmemozgalom eljut egész hozzánkig. Azután okosság is máskárán tanulni, és ezért ha a törvényhozás közszellem nálunk is elindulnak az iparfejlesztés pályáján, lássuk, mitől kell óvni magunkat, hogy fel ne idézzük mi is a nyomort ott is, hol még nem létez, ne tegyük szerencsétlenni a milliókat, akik még jönni fognak. Idézet végre. Az eszmetörténeti paradigmákon felülemelkedő módon egyszerre van jelen a gondolatokban, a liberalizmus egyetemes haladásba vetett hite, a konzervativizmus jövő nemzedékek iránti felelősségérzete és a szociális érzékenység. Nézetei szerint a kapitalista modell a jövő Magyarország számára is elkerülhetetlen ez a jövő, de tanulni kell Anglia példájából, hogy mitől kellene óvni magunkat. Nyitottnak bizonyul a kapitalista viszonyok polgári keretek között történő megreformálási kísérleteire, sőt a radikális változást akaró szocializmus és kommunizmus elméleteire is odafigyel, mint a fennálló rendre leselkedő veszélyforrásokra. Utolsó bekezdés. Gorove művében széles olvasottságról bizonságot téve veti össze a megtapasztalt gazdasági gyakorlatot a kortárs elméleti szakirodalom téziseivel. A kapitalista gazdasági modellre vonatkozó elméleti reflexiókkal kapcsolatban kifejti saját véleményét is, melynek fő vonatkoztatási pontja Magyarország polgári reformok útján történő felvilágoztatásának gyakorlati megvalósítása. Ebben ő maga aktív szerepet is vállalt, nemzetgazdasági tanulmányokat folytatott, 1846-ban Kossuth Lajos utódaként a védegylet igazgatója lett, 48-ban Temes vármegye képviselőjeként az országgyűlés tagjává választották. A kiegyezés után pedig fölművelés, ipar és kereskedelemügyi, majd közmunka és közlekedésügyi miniszter is volt. Nem rajta múlott, hogy a dualizmus időszakában a magyarországi kapitalizmus se tudta elkerülni az Angliában megtapasztalt súlyos társadalmi problémák helyi változatainak a kialakulását. Köszönöm szépen a figyelmet!